Békesség néked testvére. Valóban még az számomra is olyan zavarba ejtő az, ahogy szoktak megnevezni, hogy teológus, meg ez, meg az, meg amaz. Úgy magamat legjobban úgy szeretem azonosítani, mint Pál apostol, hogy Jézus Krisztus rabszolgája. Mert a szolgák azok jó pénzért dolgoznak, már a jobb helyeken, a rabszolgáknak nincsen lehetőségük. Én is szívesen dolgozom azért a munkahelyemen, hogy aztán hirdethessem Isten igéjét a gyülekezetemben. Ezt örömmel teszem, és így, ahogy Pál apostol is rabulatta magát Isten igéjének, és soha nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő jogosult lenne abból élni, ami a testvéreknek a java, inkább eltekintett ettől, én sem foglalkozom ilyen földi dolgokkal, vagy titulusokkal, vagy megnevezésekkel. Hirdetem Isten igéjét, és pont. Azt hiszem, ennél nincs is többre szükség. Most is Isten igéjéről szeretnék közöttetek beszélni, mert úgy látom, hogy nagyon sokszor éppen Isten népe között valahogy el van hanyagolva ez a terület. Néha megbíznak a testvérek, itt is volt már olyan szolgálatom, hogy evangelizációra hívtak. Hát úgy alapvetően nem tartom magam olyan nagy evangelistának. Nem azért, mert nem tudom hirdetni az evangéliumot, csak az evangelistáknak van egy jellemző és speciális tulajdonságuk, hogy amikor hirdetik az igét, arra az emberek megtérnek. Hát nekem ez a tulajdonságom annyira nem jellemző, vagy nem domborodik ki. Volt már, aki úgy tért meg, hogy hallgatta az ige hirdetést, de nem olyan jellemző, nem olyan ajándékot kaptam. De azért szívesen szoktam eleget tenni az ilyen felkérésnek is, mert ki tudja Isten egyszer hogyan munkálkodik, meg kinek a szívében. Azonban olyan nehézséggel szoktam szembe kerülni ezeknek az ige hirdetéseknek a végén, hogy hogyan is hívja döntésre. Hát tudjuk, hogy a speciális és a hagyományos az az, hogy aki ma oda akarja adni Jézusnak a szívét, emelje fel a kezét, vagy jöjjön ide ki, egy helyre, vagy kereszt alá, vagy ahol imádkoznak, majd érte, vagy beszélgetnek vele, gondozzák. Oly nehezemre esett az ilyen, amikor kérték tőlem, hogy ilyen felhívást intézzek. Valahogy Isten más féleképpen vezetett, és megnyugodott a szívem egy olyan módszeren, ha szabad így ezt mondani, hogy amikor véget ér egy-egy evangelizációs istentisztelet, akkor azt kérem a hallgatóktól, az esetleges megtérőktől, hogy amikor legközelebb lesz istentisztelet, akkor jöjjön el, hogyha nincs bibliája, szerezzen, ha van bibliája, akkor nyissa meg és olvassa minden nap, és imádkozzon Istenhez szüntelen. Ha ezt meg fogja tenni, akkor nem lesz baj. Mert kijönnek ide százan, jelentkeznek, elkötelezik magukat, aztán soha nem látjuk őket többet, vagy csak a kocsmában, akkor nem sok értelme volt annak, hogy ő ott felindult, vagy valami érzelmi töltete volt. De ha elindul egy hívő élet, aminek ezek a szívverései, szívdobbanásai, imádság, bibliaolvasás, közösséggyakorlás, hát akkor minden rendben van, igaz? Akkor nem azt striguláztuk be, hogy hányan jöttek előre, hanem azt látjuk, hogy ez az ember testvéré lett, újjászületett, és gyakorolja a hitet. Azért mondom ezt el, mert ma nem evangelizáció van, nem is így készült egyikök sem, de azt a felhívást, amit akkor az evangelizáció végén szoktam intézni a megtérőkhöz, a látogatókhoz, azt a felhívást szeretném most intézni hozzá. Azért, mert azt látom, hogy ezeken a területeken Isten népe között mutatkozik egy hiány. A közösséggyakorlásban, az imádkozásban és a Szentírás olvasásában, a Szentírás ismeretében. Testvérek, 100%-ig meg vagyok arról győződve, hogyha mi ezeket a dolgokat, a közösséggyakorlást, az imádkozást és a Biblia olvasást úgy gyakorolnánk, ahogyan Isten elképzeli és akarja mi életünkre nézve, sokkal kevesebb problémánk lenne. Teljesen biztos vagyok benne. Ilyenkor szoktam idézni, mikor erre az üzenetre térek, azt a szép énekünket, hogy gyakran nyugtalan a szívünk, tévesek az útjaink, mert nem vittük hőimába Isten elé dolgai. Mennyi nyomorúságtól tudnám megszabadulni, hogyha szüntelen imádkoznánk Istenhez? Hogyha rendszeresen járnánk a gyülekezeti alkalmakra, meg a közösségi alkalmakra. Hogyha a Szentírás is úgy forgatnánk, ahogyan Isten azt akarja. Meg vagyok győződve, hogy feleződne, de lehet, hogy harmadára, negyedére csökkenne az a teher, ami nyomja a lelkünket, amivel foglalatosak vagyunk, ami jár az agyunk, ha felismernénk azt, hogy Isten mit kíván tőlünk, letisztulna ez a sok-sok lelki teher. Ma a Biblia olvasásról szeretnék bővebben beszélni, de hadd említsem meg azért a gyülekezeti alkalmaknak a látogatását, meg az imádkozást is. Nagyon fontosnak tartom, hogy áron is megvegyük az alkalmat. Ha az idők nem lennének gonoszak, nem tartanám fontosnak. De az idők gonoszak. Az az idő, amíg a testvérek összejönnek valamelyik helyen imádkozni, énekelni, bibliázni, beszélgetni, bűnt vallani, közösséget gyakorolni, imaházban vagy lehet, hogy hétközben valahol este, valamelyik testvérnek a házában, vagy egy konferencián, több száz kilométerre. Az az idő, amíg eltelik azoknak a testvéreknek, akik ott vannak, az áldás, gazdagodás, zsoltárok, lelkiénekek, tanítások, profétálások, kijelentések, igeolvasások, közös imádkozás. Annyi sok drága üzenetet lehet onnan elhozni, annyira lélek építő, hogy nem, hogy azt mondjuk, hogy már megint lesz egy ilyen közös alkalom, hanem azt mondjuk, hogy mikor lesz már a következő. Alig várjuk, hogy mehessünk. De akik ezeket kihagyják, azoknak azok az idők gonoszak, azok az idők kárba megvesztek, és majd mikor megmarja őket a kígyó le, akkor sajnálkoznak. Mindig eszembe jut ilyenkor Tamásnak az esete, aki miután az Úr Jézus feltámadt, nem volt együtt a tanítványok. Ott voltak 10 a többiek, de ez a 11. valahol máshol van. Hol van Tamás, amikor a feltámadt Úr Jézus megjelenik a tanítványoknak? Mindegy, hol van, testvérek. Mindegy, hogy hol van. Lehet, hogy diszkóba volt, lehet, hogy kocsmába volt, lehet, hogy bevásárolni volt, lehet, a beteg anyját vitte az orvoshoz, lehet, hogy házat épített, lehet, hogy házasodott, lehet, hogy teljesen mindegy, hogy hol volt, nem volt ott. És gondoljátok el, 10 magyarázzák neki kézzel, lábbal, de hát megfogtuk, hát láttuk, hát a szemébe néztünk, hát köszöntöttük, átöleltük, megcsókoltuk, hát biztos, hogy feltámadt, hát nem ment el az eszünk, hidd már el. 8 napig, éjjel-nappal győzködték, 8 napig nem volt hajlandó hinni, azért, mert nem vett részt az Isten tiszteleten a többiekkel való közösségben. Megkérdezzük a testvér, hol voltál vasárnap? Olyan indokokat mond, hogy azt mondani, hogy itt lett volna a helyed az imaházba, embertelenség. Embertelenség. De istentelenség is lenne. Ha nem mondanád. És akkor mondjuk, hogy mindegy testvér az indokait, hogy nagyon hideg volt, meg nagyon esett az eső, nagyon fáradt, meg nagyon beteg voltam. Itt lett volna a helyed, mert Isten valami olyat üzent, olyat mondott, olyat készített el, amit az egész gyülekezetnek készített el, de te nem voltál. Persze vannak elfogadható kivételek, de nem azok, amikor ott kellett volna lenni, és nem voltál ott. Az imádság is ilyen dolog. Egyik ige magyarázó úgy fogalmazta, hogy az imádkozás az a sín, az a sínpályának a kiépítése, amin Isten érkezik. Hogyha keresztbe kasul, építjük ilyen sínekkel az életünket, meg mások életét, akkor jön Isten, jön ez a hatalmas erejű gőzmozdony, és halad, és áld, és hozza az áldásait, szállítja az áldásait, de hogyha nem építjük ki ezt az útvonalat, akkor nem tud Isten munkálkodni. Testvérek, ha jobban megfigyeljük az imádságra vonatkozó bibliai tanításokat, akkor tényleg azt láthatjuk, hogy Isten oda kötötte magát a hívő imádságaihoz. És gyakran nyugtalan a lelkünk, és tévesek az útjaink, mert nem vittük hőimádba Isten elé dolgaiból. De időzzünk most egy kicsit az ige olvasásánál, a Biblia forgatásánál. A Biblia az egy nagyon furcsa könyv. Nagyon furcsa könyv. Annyira tele van ilyen lehetetlenségekkel, hogy nagyon könnyű belekötni a Bibliába. Hát nézzük csak meg, hogy például kik írták a Szentírást. Jó, még mondhatjuk, Pál apostolnak volt teológiai végzettsége, de mit keres ott egy halász? Egy szakember, ha leírja a teológiai nézeteit, azt még úgy elfogadjuk. De hogyha egy más szakterületről érkezik valaki, azt hogy fogadjuk el? Ámoszra mondják, hogy te proféta, ne itt profétálj. Azt mondja, nem vagyok proféta. Én pásztor vagyok, és vadfigyét szedegetek. Nem vagyok proféta. Miért mondjátok ezt nekem? De voltak királyok, voltak politikusok, voltak katonák, voltak tanult és tanulatlan emberei Istennek, és őket felhasználta, és írtak a Szentírásba. Aztán olyan sok idő telt el. Sok év, század alatt gyűltek össze ezek az iratok. Aztán ott van, hogy mit fogadjunk el ezekből az iratokból. Mert nem csak ennyi 66 könyv keletkezett, hanem keletkeztek más szent iratok is. Ezt kihagyjuk, ezt bevesszük. Néha az egyiket sokan olvasták, aztán kihagyták, másokat kevesen olvastak, aztán bevették. Eszter könyvében nincs is benne Isten neve egyszer sem, mit keres a Bibliában. És emberek írták, és emberek állították össze, legyen ez a igen, rész, ez a könyvgyűjtemény, legyen ez az Ószövetség. Mondták ki egyszer a zsidó atyák, már Krisztus halála után. És majd később mondták az újszövetségi atyák, hogy legyen ez az újszövetségi zsinórmérték, a kánon. Legyenek ezek a könyvek is. Vannak olyan hasznos iratok, amiket nem olvasunk. És vannak olyanok, amiket haszontalannak tartunk, mint mondjuk a Prédikátor könyvét, és benne van. Olyan támadható, olyan sebezhető. Hát, emberek tanácskoztak. Biztos imádkoztak, de mégiscsak emberek voltak. Aztán ott van a Biblia fordításnak a kérdése. Egyik így hozza, másik úgy hozza. Angol szövegben ez benne van, magyar szövegben nincs benne. Egyik magyar fordításban ott van, a másik magyar fordításban nincs ott. Mennyire sebezhető, igaz? És mégis olyan csodálatos, hogy mindegy milyen nyelven szólal meg. Mindegy, hogy az Ószövetségből, vagy az Újszövetségből, amit Isten igéje el akar végezni, azt el fogja végezni. A Biblia alkalmas arra, hogy megszólítson bennünket. Az egyik fordítás azt mondja, hogy Jób hitvallása így hangzik, hogy testem nélkül látom meg az Isten. A másik fordítás azt mondja, hogy testemben látom meg az Isten. Na ez jó kis munkát adhat a teológusoknak. Isten bedob ilyen gumicsontot a tudósoknak, hogy hadd rágódjanak rajta, míg az ő népe épül és erősödik. Ma az egyik elolvassa, hogy testem nélkül, és azt mondja, persze, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. Másik elolvassa, hogy testemben látom meg az Isten, hát persze, hogy kapok egy új testet, és képzeljétek el azt a héber szöveget, azt a prepozíciót, úgy is lehet fordítani, hogy nélkül, mint egy fosztóképző, és úgy is lehet fordítani, hogy benne, mint egy helyhatározó. Istennek tetszett egy ilyen nyelven elénk adni az ő akaratát, de nekünk ez nem probléma, mert ezen átlépünk. És amikor feltűnkül a Krisztus, a legegyszerűbb beszéde, a legegyszerűbb bibliai leírások fognak minket kalauzolni, adnak nekünk útmutatást. Olyan csodálatos könyv ez a Szentírás. Egyszer emlékszem, Zimányi Józsi bácsi örökíti meg, tesz arról bizonyságot, hogy valakinek adott egy Bibliát egy asszonynak, és mondta, hogy vigyázzon, mert ez a könyv beszél. Á, tiszteletes úr, egy könyv hogy tud beszélni? Hát nem utáskodjon már, miket beszél maga? Eltelt egy pár nap. Szalad a parókia felé az asszony, kezében a Biblia, messziről kiabál. Tiszteletes úr, ez a könyv beszél! Tiszteletes úr, beszél a Biblia! Megszólította őt rajta keresztül Isten. A bűnköskor olvassuk, hogy mintha szíven találták volna őket. Olvastad már így a Bibliát, hogy mintha szíven találnának téged. Nemrég olvastam egy igét, és azt mondta Isten, hogy hallgassak. Hát mondom, Uram, miért mondod ezt? Érzem, hosszan olvastam az igét, de egy igerész mondja nekem, hallgassál. Talán nem kéne felszólalnom, amit tervezek, de nem volt benne nyugalmam, hogy ne szólaljak fel. Imádkoztam, felszólaltam. Majd a felszólalásomra mondtak valamit. Na, jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, hogy idézzem a költőt. Na, majd én megmondom ennek a testvérnek négy szem közt. Isten akkor szól a szívembe. Ugye mondtam, hogy hallgass. Na, most jött el az ideje. Jaj, Uram, köszönöm. Még látjátok, nem is akkor, amikor olvasom, majd később Isten felidézi, aktuálissá, életszerűvé teszi. Most hallgassál te. Nem kell, hogy beszélj. Hát mondom, Uram, nekem, hogy ne beszéljek, az egy kicsit problémás. Hogy beszéljek, az kevésbé problémás. Hogy ne beszéljek, az nehéz. De mivel te mondtad a te szabadra mégis, és úgy elhallgattam. Lett volna lehetőségem egyszer, kétszer, háromszor is szóvá tenni, amit szerettem volna, de mindig eszembe jutott, Isten azt mondta, hallgass, akkor hallgass. És hallgattam. Milyen jó, hogy megszólalt a Szentírás. Üzent nekem Isten azon keresztül. Testvérek, olyan szörnyűnek látom azt, hogy látom a hívők életét, akár személyes életét, családi életét, gyülekezeti életét, és azt látom nagyon sok esetben, hogy olyan dolgokat csinálnak a hívők, amit Isten igével ellentétes. Ellentétes azzal, amit a Biblia tanít. Miért van ez? Olyan sokat gondolkozom rajta. És azt gondolom, hogy azért van ez, mert a hívők nem ismerik a Bibliát. Nem ismerik a Bibliát. Nincs Biblia ismeretük a hívők. Nekem volt egy professzorom, én nagyon kedveltem, dr. Nagy Antal Mihály. Elkezdődött a teológián a fél év. Kiadott egy nagy jegyzetet, talán ő írta, vagy más, nem is lényeges. És miután kiadta a jegyzetet, felemelte a Bibliát így jó magasra, ez prédikáció közben is többször megtette. Akkor is az órán, és azt mondta, ez a tananyag, ez a könyv. Aki ezt tudja, ötös. Aki ezt nem tudja, az megbukott. Doktor, Nagy Antal Mihály, azt mondja, a Bibliát kell ismerni, ezt kell olvasni, nem kérdezek mást. Van jegyzet, meg görögül tanultok, meg héberül, meg egzegézis, meg poimenikát, meg akár. A Bibliát kell tudni. Az az ötös. Úgy megjegyeztem, és úgy igyekeztem mindig is magamévá tenni, hogy ismerjem a Bibliát. Testvér, milyen rendszeresen olvasod a Bibliát? Ez az első kérdés a Biblia olvasással kapcsolatban. Milyen rendszeresen olvasod a Bibliát? Ehhez kapcsolódik a második kérdés, milyen rendszeresen támad téged a sátán? Na, amilyen rendszeresen támad, olyan rendszeresen kellene Bibliát olvasni, vagy talán még többször. Tudjátok, vannak olyan hívők, akik akkor kezdenek felfegyverkezni, mikor az ellenség már betört a kapukon belül. Mikor a tüzes nyilak már repkednek, akkor keresi az oknit, a sarut, mert pizsamában van, nem szellemi fegyverzetben. És akkor kell még a kardot ki, köszörülni, meg a pajzst ki, vigszolni, meg az üdvösség sisakját, hova is tettem a szekrény tetejére, vagy a kredencbe, vagy hol van, nincs sehol, saru nélkül szaladnak ki a csatába, meg kard nélkül, éppen valami lóg rajtuk, be sincs rendesen csatolva az igazság őve. Nem ilyenkor kell fegyverkezni, amikor az ellenség megérkezik. Sokan akkor keresik a lámpa kapcsolót, amikor érkezik a vőlegény. Imhogy jön a vőlegény. Kapcsolják fel a lámpát, de nincs feszültség, nincs áram, kiment a biztosíték. Nem ég a lámpa, nincs olaj. Nem akkor kell olajat venni, mikor a vőlegény megérkezik, hanem előtte. Nem akkor kell fegyverkezni, mikor az ellenség betör, hanem előtte. Ezért jók a vasárnapok. Én nagyon szeretem a vasárnapokat. Akkor mindig ige közelbe vagyok. Bár nincs annyi időm igét olvasni, de ige hirdetés hallgatni, annál több lehetőségem van, vagy éppen mondani. Ma abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy két kiváló ige hirdetést hallgattam, meg két kezdő ige hirdetőtől. Nagyon jó ige hirdetések voltak. Annyit épültem, annyit erősödtünk együtt. És aztán az a kegyelem is ért, hogy hirdethetem is. Foglalkozhattam a szívemben Isten igéjével. Milyen jó. És amikor jön az ördög, amikor jön a támadás, akkor fel vagyok készülve. De jó lenne, mindig így találna bennünket. Hogy mondja az efezusi levélben Pál? Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy ellen állhassatok ama napon. Most öltözzétek fel, hogy ama napon ellen állhassatok. Nem ama napon kell felöltözni. Nem ama napon kell olajat vásárolni. Éjszaka nincs itt valahol, és a vőlegény éjjel érkezik. Se az ördögöt, se Krisztus nem lehet felkészületlenül várni. Nekünk rendszeresen kell olvasnunk a Szentírás, ez azt jelenti, hogy minden nap. Mondtam ezt egyszer egy asszonynak, és nem hívő asszony volt. Azt mondja, hogy én a kedvenc könyvemet elolvastam életemben kétszer. Maguk hogy bírják a Bibliát minden nap olvasni? Hát a szörnyű lehet. Hát én úgy unnám, a kedvenc regényemet is unnám. Mondtam, azért kedves, mert magának a kedvenc könyve az egy ilyen torta. Nekem meg a Szentírás, az pedig kenyér. A tortát születésnapomon egy évben egyszer, ha megeszem, akkor az jó, arra van kitalálva. Ez egy ilyen ünnepi fogás, ünnepi desszert. De a kenyeret nem unjuk meg, igaz? Pedig reggel, délben, este fogyasztjuk, de nem unjuk meg. Ez nekem kenyér. Ez nekem kenyér. Testvér, legyen neked a Szentírás kenyér, minden nap olvasod akár többször is. A második kérdés, hogy mennyit olvasol a Bibliából. Na itt van, kezdődnek a hiányosságok, mert az, hogy a hívők naponta olvassák, az csak-csak megvan. De mennyit olvassák? Testvérek, megmondom őszintén, az ilyen különféle bibliaolvasó kalauzokat, áhítatokat azért nem szeretem, mert miért kell az Isten népét leszoktatni a bibliaolvasásról? Miért kell leszoktatni? Ott van egy kis cafatnyi igerész, azt odaadják is magyarázat, elolvassa a hívő és megnyugszik. Meg vagyok győződve arról, hogy egy egészséges, lelkületű, hívő embernek egy évben egyszer ki kell olvasni a Bibliát. Meg vagyok győződve róla. Egy főállású lelkipásztornak, vagy mondjuk egy nyugdíjasnak, vagy aki nem jár minden nap dolgozni, annak meg legalább kétszer, de jobb a három. Jobb a háromszor. Mert azért adta Isten, hogy ismerjük a Szentírást. Bemennek a gyülekezetbe a hívők, és olyan ostobaságokat művelnek, olyanokat mondanak, amelyek szöges ellentétben állnak a Szentírással, és csak annyit kellene csinálni, hogy többet olvassuk a Bibliát. Tudjátok, hány perc bibliaolvasásra van szükség, hogy egy év alatt átolvassuk a Szentírást? Reggel 10 és este 10 perc. Ez 20 perc összesen. Ha 20 percet olvasod a Bibliát, közepes tempóban, ha gyorsabban negyed óra, ha lassabban legyen fél óra, annyit is megér, igaz? És fel vagyok vértezve, és eszembe jut, mikor valami történik munkahelyen, gyülekezetben, családban, akárhol. Hát, ezt Jézus nem így mondta. Ezt az Úr nem így tanított. Nem baj, ha olvasunk áhítatot. Olvassunk. De egészítsük ki annyira, hogy egy év alatt kiolvassuk a Szentírást. Ezt nagyon fontosan tartom, hogy ismerjük a Bibliát. Én jobban szeretném ismerni a Bibliát. Jobban szeretném. Néha ott fogom a fejem, hol is van ez megírva, mit is válaszoljak erre a kérdésre, fogalmam sincs. Olyan jó lenne jobban olvasni a Szentírást. Elmondom, hogy én milyen gyakorlatot szoktam alkalmazni. Nem olyan régen alkalmazom ezt, de én úgy megállapodtam, hogy 18 év után, hogy így fogom olvasni a Szentírást, azt hiszem, hogy nem fogok én már ettől eltérni, ha az Úr megsegít és éli. Elolvasok egy nap négy oldalt ebbe a fajta Bibliába, ez egy ritkább felosztás az enyém. Ebben, ha négy oldalt elolvasok egy nap, akkor én egy éven belül kiolvasom a Bibliát. És az a szokásom alakult ki, hogy elolvasok így egy egész ószövetségi könyvet, aztán pedig egy új szövetségit. Majd megint egy ószövetségit, megint egy újat. ugye egyik rövidebb, másik hosszabb, de nem baj. Több ószövetségi könyv van, 39-27 új, többször kerül sorra az új szövetség, de az se baj. Legyen inkább több az új szövetség és kevesebb az ószövetség, de az ószövetségiek meg nagyobb terjedelműek általában. Nekem ez úgy jól bevált. Nem mondom, mit kell csinálni, csak egy ötletet adok ezzel. És a Zsoltárok könyvét pedig minden nap elolvastam egy Zsoltárt, még ezen felül. Csak azt nem kellett külön elolvasni, mert az olyan tömény. A Zsoltár önmagában egy prédikáció, egy Zsoltár, egy önálló egész. Valaki azt mondta, ha lelkileg rosszul lét körül környékez, akkor vegyél be gyógyszerként egy Zsoltár. Az egy lezárt egész. Ezt én alkalmazom, és nagyon jó beválik. És akkor így egy év alatt a Zsoltárok könyvét akár kétszer is el lehet olvasni. Az új szövetséget is több mint egyszer, vagy másfélszer végig lehet olvasni. Olvassuk a Bibliát. Legyen annak az olvasásnak mennyisége is, ne csak ilyen nyúlfarknyi részeket. De rögtön jön a következő kérdés, hogy hogyan olvasod? Mondtam ezt, amit nektek most elmondtam, hogy olvassa egy év alatt legalább egyszer a Szentírást az illető testvér, és azt mondtam, hogy én nem szeretem úgy olvasni, mert én azt szeretem, hogyha egy ige mentén elgondolkodok úgy mélyebben. Hát mondtam, teljesen egyet értek veled. Nagyon el kell gondolkodni az igén mélyebben, és azzal is egyet értek, hogyha én többet olvasok, akkor nehezebb elgondolkodni. Ez igaz. Én is néha annak a 20 percnek a végét úgy mérem, hogy na már indulni kéne, haladni kéne, sokat ennivaló, sok az elfoglaltság, nem tudok úgy elmélyedni benne. Beszélgetek tovább ezzel a testvérrel. Elmondja, hogy kis házi csoportban megkérdezte egy friss hívő, ki írta a János jelenések könyvét, Bemerítő János. Testvérek vakargatták a fejüket, több évtizedes baptisták. Összedugták a fejüket. Hát, biztos Bemerítő János írta, csak az írhatta, igaz? Hát Bemerítő János írta, az írta, igen. Na, mondja ez a testvér is, hogy Bemerítő János írta, ezt megtanácskoztuk, eldöntöttük, hogy ő írta. Hazamentek, és így meséli nekem, mi volt az alkalma. Te mondom, jó a szívnek olvasni a Bibliát, de néha kéne a fejnek is. Hát mondom, te nem elmondtad, hogy Bemerítő, hogy János apostol meghalt öreg korába, késő vénségébe, meg a János jelenések könyve valamikor 95 tájékán íródott. Ezt tudtad, igaz? Hát az nem jutott eszedbe, hogy Bemerítő János még Jézus halála előtt lefejezték. És Jézus halála meg olyan 33-37 között volt valamikor, pontosan ezt se tudjuk. De azért a 31 nehány meg a 91 nehány között eltelt mondjuk 60 év. Hű, azt mondja tényleg, hogy most, hogy mondod, ha látod, néha a fejnek is kéne olvasni, nem csak a szívnek. De kell a szívnek is, és nem csak a fejnek. És amikor olvasom testvérek az írást, néha tényleg mennyiségileg olvasom. De próbálom megjegyezni. A fejemnek olvasom. Az könnyebben elérem a fejemet, a szívem egy kicsit nehezebb, távolabb van. Próbálom megjegyezni a neveket, az időszakokat, a királyokat, az eseményeket. Jó, ha ezeket tudjuk. És tudjuk azt mondani, mikor az ördög támad, hogy meg van írva. Honnan tudod? Hát olvastam. Jézus honnan tudja? Onnan, hogy ő adta a kijelentést. Hogy ő ihlette a Szentírást. Testvérek, nekünk nem mi ihletünk, minket kéne, hogy ihlessen a Szentírás. Honnan tudod, hogy az van megírva? Mert még olvastam, engem megihletett. És megjegyeztem, és fontosnak tartom. És tudni kell azt is, és jegyezzük meg a neveket, és jegyezzük meg az eseményeket, és próbáljuk memorizálni az igéket, és ez nagyon hasznos dolog lesz. De elmondom nektek, volt olyan is, amikor Isten nem hagyott engem Bibliát olvasni. Olvastam a Szentírást, és egy ige, mint egy horog, testvérek, úgy beleakadt a lelkembe, mint egy horog. És ott én leakadtam, leálltam. átszegzett Isten igéje. És nem tudtam teljesíteni a kitűzött tervet, hogy aznap én 4 oldalt elolvassak, mert beindultak a gondolataim, de még a könnyeim is beindultak. És Isten szólt hozzám. Valamikor nem tudom megtenni, hogy a kezembe vegyem a Szentírást. Mert van mondjuk, hogy éjszaka együtt imádkozok testvérekkel, másnap örülök, hogy éppen felkelek, beszaladok a munkahelyre, aznap este összejön a gyülekezet, megyek és vagy szolgálok, vagy részt veszek, és hazaérek már, hulla fáradt vagyok, kavarognak a betűk, meg minden, és dőlök az ágyba, de nem voltam ige nélkül, akkor sem. Ne vegyetek ezt olyan törvénynek, inkább egy jó tanácsnak, hogy foglalkozzak a Bibliával, értelmemben foglalkozzak szívemben, legyen az én Biblia olvasásom elmélyül, legyen az értelem számára is elmélyült, és a szív számára is elmélyült, és amit Isten akar mondani, hadd tegyenek. Kérdezem egyszer a testvéreket a gyülekezetben, testvéreknek mit jelent a Biblia? Mit munkál a Biblia? Békességet, örömöt, áldás, reménységet. Hát, abban folytassuk még a sort. Jut eszükbe még a testvéreknek valami? Mondják, hogy hát csak ez a megnyugvás, ez a békesség. Hát gondolom, ez azért nem pontosan így van. Emlékeznek a testvérek, mikor elmondtam, hogy a Biblia azt tanítja, Jézus szavai azt mondják, hogy ne kürtöltess magad előtt, amikor adakozol. Ne tudja a te jobb, bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed? Emlékeznek a testvérek, hogy milyen rosszul esett ez, hogy én ezt mondtam, de nem én írtam a Bibliát. Én idéztem Jézus szavait. És azt akarja az Úr Jézus, hogy ne olvassuk fel a gyülekezetbe az adakozók névsorát. Olyan rosszul esett a testvéreknek. Olyan ellenállásba, úgy felsziszent a lelkük. Ugye nem csak békességet hoz a Biblia, mert nem azt mondja az Isten igéje, hogy az olaj és balzsam lenne, hanem azt mondja, hogy tűz és szikla az úzókörül. Azt mondja, hogy kard. És az néha sebez bennünket. De nem baj, hadd sebezzen testvérek, az Isten igéje. Arra való, azért adta Isten, hogy néha megsebezzen bennünket. És néha nehéz ráállni arra, amit az Isten üzen a Szentíráson keresztül, de mégis jó. Nem az a jó, ami jól esik, hanem az a jó, amit Isten munkál, amit Isten ad a Szentíráson keresztül. Nem vállalták egyből a testvéret, azt mondtam, jó, akkor az én nevemet ne olvassák. Többi üdvösségével nem nekem kell foglalkoznom, vagy amennyire kellett, túl vagyok rajta, az én nevemet ne olvassák. Mert engedelmeskedni akarok Jézusnak. Isten igényének. A testvéret sebzi ez, nem szeretnék, hogy sebezze, kerüljék ki az Isten igényét. Olvassák fel, mit érdekel engem? Én nem fogok senkire haragulni. Az én nevemet ne olvassák fel, hogy mennyit adtam. Na, elszégyelték magukat, nincs nálunk felolvasás, nem tudom, itt van-e, vagy nincs-e, nem is akarok belekötni, egy dolgom van, Isten igét hirdetni. Az Úr Jézus azt mondja, ne legyen, ne tudja senki. A te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Aztán van még egy kérdés, egy döntő kérdés. Milyen gyakran olvasod, milyen sokat olvasol, hogyan olvasod. És aztán a döntő kérdés az az, hogy megtartod-e, amit olvastál? Megcselekszed-e, amit olvastál? Mit olvastunk itt Jeremiásnál, Ézsaiásnál? Azt olvassuk, hogy Isten azt mondja, hogy nem tér hozzám vissza üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Mint ahogy az eső, a hó leesik, és nem párol el egyből, hanem dolgozik, munkálkodik, beszívja a gyümölcsfának a gyökere, felmegy a háncs részen, a levelekig, a gyümölcsökig, táplálja, elönti nedvességgel, tápanyaggal a gyümölcsöket, benne van. Aztán mi leszakítjuk a fáról azt a szép almát, vagy banánt, vagy kivit, vagy szőlőt, megesszük, és majd talán kileheljük, és akkor majd elpárul. De közben egy jó nagy munkát végzett. Nem üresen tér vissza, hanem úgy, hogy közben dolgozott. Az is probléma Isten népe között, hogy amikor olvassák, rendszeresen olvassák, sokat olvassák, jól olvassák, jól értelmezik, már a véghez vitelt azt nem találják. Azt mondja a próféta, hogy eljutottunk a szülésig, de csak szeret szültük. Mint a pocsolya a beton pályán, megáll az a víz, és úgy párolg el vissza, és lesz ismét felhővé, hogy nem dolgozott semmit. Egyetlen gyümölcsöt nem táplált, egyetlen embert, egyetlen fát, egyetlen fűszálat sem üdített fel. Jön az Isten igéje, hogy átmos bennünket, és anélkül, hogy dolgozott volna bennünk, tovaszál, mert nem cselekedtük meg. Az Isten igéje akkor válik veszedelmessé, testvére. És akkor válik hatékonyá, ha megéljük. Akkor van bekapcsolva az atomreaktor, amikor elkezd valaki Isten igéje szerint élni. Na, próbáljátok meg, micsoda áldások van azon, amikor Isten igéje szerint élünk. Mennyire megmozdul a gyülekezet, megmozdul az egyéni élet. Megváltozik a házasság, a családi élet. Minden elkezd kivirulni. A megélt ige, majd figyeljétek meg, milyen ellenállásba fog ütközni. Milyen ellenállásba fog ütközni az Isten megélt igéje. Tudjátok Krisztusról, mit tudott mondani János apostol? Ő már ismerte az Úr Jézus életét, amikor megírta az evangéliumot. De joga lett volna előtte is ezt írni, hogy az ige testére. Az ige testére. A legkisebb gond azzal van, hogy rendszeresen olvassuk a Szentírást, aztán már nagyobb, hogy mennyit olvasunk, aztán még nagyobb, hogy hogyan dolgozzuk fel, de a legnagyobb baj azzal van nekem is és nektek is, hogy hogyan lesz testé az Isten igéje. Nekünk le kell fordítanunk az Isten igéjét magyarra. És ezt úgy fogjuk elérni, hogyha cselekszünk. Testvérek, ha elmondjuk a gyerekeknek százszor, ezt nem szabad, azt csinál. Ő nem azt fogja csinálni, amit hall, azt fogja csinálni, amit lát. Az ember ilyen, hogy azt követi, olyanná válik, amit lát. Amit nálam lát, azt fogja csinálni. És néha úgy mérges vagyok a gyerekemre, hogy nem azt csinálja, amit mondtam neki, és felismerem magamat benne. Én így csinálom. Akkor ő nem azt fogja csinálni, amit hall, hanem azt fogja követni, amit lát. Mindig szívesen emlékszem vissza annak a fiúnak a bizonyságtételére, aki félig magyar, félig szlovák származású, ott tanult velünk a teológián. Már volt felesége, családja, és minden hétvégén hazautazott, közel volt a határ Sárospatakhoz, de az Úr úgy elhívta, bátorította, ott volt közöttünk, úgy segítettük is neki a magyart is tanulni, mert nagyon nehezen beszélt a magyar, sokkal jobban tudott szlovákul, de mégiscsak megtalálta közöttünk a helyét. Azt mondta, hogy amikor az ő édesapja meghalt, és ő kicsi gyerek volt, akkor az édesanyja hamarosan megtért. És ez a Jaroszláv, mert így hívták, Széles Jaroszláv, egy jó átadott életű hívő, valahol református lelki pásztor, felvidéken, Isten áldja meg ott, ahol van. Azt mondta ez a Jaroszláv, hogy őt nem érdekelték a hívő dolgok. Őt nem lehetett elvinni bibliaórára, őt nem lehetett elvinni templomba, őt nem érdekelte a Szentírás, nem is ismerte a Szentírás, de azt mondja, amikor elkezdte Isten megkeresni a szívét, és a kezébe vette a Bibliát, akkor neki nem volt új, amit olvasott. A szavak újak voltak, a kifejezések azok újak voltak. De azt mondja, anyám élete, ismertétette előttem az egész Bibliát. Anyám úgy élt, úgy viselkedett, hogy egy idő után hívő akartam lenni. Nem kényszerített engem az alkalmakra, nem citált be a templomba, de olyan életet élt, hogy amikor elkezdtem olvasni a Bibliát, akkor rájöttem, hogy én ezt ismerem. Anyám életéből. az ége testélet testé. Ezt várja el tőlük az Isten, hogy legyen testé az Isten igéje. És elolvassuk az igéket, és elolvassuk a szeretet himnuszát, és azt mondjuk, lehetetlen Uram, lehetetlen, hogy én így éljek, lehetetlen, hogy én megvalósítsam azt, ez csak rólad van megírva. Te szent vagy, és tökéletes vagy, és dicsőséges vagy, és szeretetteljes vagy, és irgalommal teljes vagy, és hatalmas vagy. De én egy kupac vagyok, nem tudom megcsinálni. Tudjátok, mit mondunk ezzel Istennek? Tudjátok, mit mondunk ezzel Jézus Krisztusnak? Úr Jézus, te nem tudsz engem megváltoztatni. Úr Jézus, te nem tudod bennem kimunkálni. Nincs elég hatalmad arra, hogy engem belülről átformálj. Erre te kevés vagy. Így gyalázzuk az Isten. Egy ilyen álszerénység, álalázattal. Jó lenne ezzel leállni. Jó lenne leállni. Ura, a te szavadra mégis. Ismeritek ezt az igét? Írja Isten a szívetekre. Uram, a te szavadra mégis. Pál apostol azt mondja, nem felfúvalkodottan mondja, hanem közli a tényeket. Én többet munkálkodtam, mint az összes többi apostol. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Értitek? Hit abban az Istenben, aki fel tudja ruházni mennyei erővel. Én is hiszek benne. Bárcsak hinnél sokkal jobban. Ti is higgyetek benne, és bárcsak hinnétek sokkal jobban. Uram, évek óta vergődök, és ott van, hogy be kéne tartsam a te igédet, de nem tudom, és látod, hogy én olyan pici vagyok, és porszem vagyok, és alázatos vagyok. Azt mondja az Úr, hagyd abba, és ha igazán alázatos vagy, akkor ami mögötted van, felejtsd el, és ami előtted van, annak dőj neki, és cselekedd meg Jézus Krisztus nevében. Míg a kőfalon is átugrok, mondja Dávid. Nincs lehetetlen előttem, ha az Úr mondja. Uram, ha valóban te vagy az, parancsold meg, hogy menjek hozzád a vizen. Nem arra adja az Úr Jézus az erejét, hogy te sétafikáljál össze-vissza a vizen, hanem hogy hozzá menjél. De ha tényleg hozzá akarsz menni, ha tényleg eltökélted, Uram, a te dicsőségedre szeretném megtenni, hogy úgy tudjak szeretni, hogy írva van, Isten meg fogja cselekedni benned, nem te, hanem az Istennek veled való kegyelme. És ezt ő elhozta karácsonykor, ezt a velünk való kegyelmet. És itt van Immanuel, itt van Derecskén is, itt van a te életedben is. Nem lehet ezt kikapcsolva hagyni, nem lehet félretenni, nem lehet azt mondani, jó, hogy itt vagy, Uram, de foglaljod hátul helyet, az utolsó sorba. Hanem lakozzék a Krisztus hit általati szívetekben. És cselekedjük meg az Isten. Lehet, hogy a törvénynek soha nem fogunk tudni eleget tenni. De Isten igéje és Isten törvénye között van némi különbség. Mert Isten törvénye az nem ismer pardont. Megpróbáltad meg, sikerül? Nem. Viszontlátás. De Isten igéje azt mondja, megpróbáltad meg, sikerült? Nem. Bocsánatot kértél? Igen. Akkor próbáld újra. Ez az Isten igénye. És ez az Isten üzenete. Próbáld meg újra. Még egyszer. És ha 70-szer, 7-szer nem sikerül, 70-szer, 7-szer újra kezdheted nálam. Mert kész vagyok megbocsátani. Csak ne add fel azt, hogy velem indulj. Ne add fel azt, hogy velem folytasd. Ne add fel azt, hogy kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Ne feledkezz meg, hogy Isten igéje és Isten törvénye között van különbség. És ha azt mondod, hogy bocsánatot kérek, mert vétkeztem, akkor lehet, hogy áthágtad Isten törvényét, de Isten igéje szerint jársz. És kegyelem szerint jársz. Isten igéje azt mondta a sorvadkezőnek, nyújts ki a kezedet. És Isten igéje testélet, értitek? Megmozdult a bénakéz. Mi meg sokszor azt mondjuk, Úr Jézus, olyan nevetséges próbálkozás ez. Hát nem látod, hogy béna a kezem? Hát te, aki mindent tudsz, nem tudod, hogy én képtelen vagyok kinyújtani a kezemet? Te nem látod, hogy ez teljes őrültség? Ez egy lehetetlen dolog? Mi próbáljuk kioktatni az Úr Jézus, mondja az igéket, jön az eső, hull a hó, de nincs semmi foganatja az életünknek. Uram, a te szavadra mégis kinyújtom. Testvére, a világosság Isten szavára lett. Legyen világosság, és lett. Ahhoz, hogy a mi életünkben is világosság gyújjon, hozzá kell járulni. Hozzá kell járulni. Ez különböztet meg bennünket az állatoktól, a növényektől, az élettelen természeti dolgoktól, hogy nekünk be kell fogadjuk az Isten igéjét, és hittel kell párosítsuk. Azoknak nem kell. Mondja Isten a gólyáknak, a pingvineknek, indulás, indulnak. Nincs appelláta, nem beszélnek vissza. Mondja Isten, legyen világosság, és lett. Nekünk is mondja, hogy legyen világosság. De nekünk hittel kell párosítani az Isten igéjét, be kell fogadni azt, és elkezd működni az életünkben Isten igéjét. Csodálatos dolog. Csodálatos dolog. Azt hiszem, hogy ha így olvasnánk ilyen rendszeresen, ilyen sokat, ilyen nyitott szívvel, ilyen hittel párosítva a Bibliát. Így élnék meg a Bibliát. Beindulnának azok a gépezetek, amelyek le vannak állva, le vannak rostásokba. Hogy a csontokra jönnének az inak, jönne a hús, Isten küldeni az ő szellemét, és felállna egy olyan sereg, amely fegyverbe van öltözve. Olyan szeplőtelen szűzek, akiknek ég a lámpásuk. Azt hiszem, egészen máshogy néz neki az egyház. Fritz Berger testvér az Áhítatos könyvében, mert azért én is szoktam Áhítatos könyveket olvasni, nagyon jók a magyarázatok. Rövidek az igé, az a szív nem szól főleg. Az egyik nap azt írja az Áhítatos könyvében, hogy olyan rossz az egyház állapota, hogy most már nagyon közel van az Úr Jézus. Írta a 20. század elején. Nagyon rossz a gyülekezet állapota. Mindjárt itt az Úr Jézus. Most már ez a romlás nem mehet tovább. Mondom ehhez viccesen. Ha Fritz Berger testvér most így feltámadna, valami csoda folytán, és megjelenne közöttünk, körülnézni a gyülekezetekbe, azt mondta, na igazam volt, hogy mindjárt jön az Úr Jézus, már nincs is itt az egyház. Már rég elragadtak ott, a hívők már sehol nincsenek, nem lehet őket megtalálni. Hát ez az én kis humoros megjegyzésem, de ez egy fájdalmas humoros megjegyzés, testvér. Isten igéje testvére, hogy legyen közöttünk. Ehhez minden nap meg kell nyissuk a Bibliát. Legalább egy ige verset. Ehhez minden nap olvasnunk kell a Bibliát, viszonylag sokat. Mert még többet kéne, mint 20 perc, de viszonylag sokat, vagy legalábbis többet. Ismerni kéne a Bibliát. Úgy kéne olvasni, hogy a fejünket is, a szívünket is betölthesse Isten drága igéje, kijelentése. És aztán kegyelmet kell kérni, Uram, a Te igéd erejével hadd tudjam megcselekedni mindazt, amit leírtál. És nem akarlak azzal gyalázni, hogy ez lehetetlen, hanem azzal akarlak dicsőíteni, hogy a Te szavadra mégis megteszem. Ámen.